kiáltott Schulze vidámon. Az igazgató eltűnt, hogy elpanaszolja a portásnak legújabb bánatát. Schulze felállt, kocintott és magasra emelte poharát. A vendégek barátságtalanul néztek rá. Arra igyunk, mondta, hogy Kesselhut úr sikerrel járjon el fiatal barátom érdekében az öreg Toblernél. Johann maga elé kuncogott. Meg lesz, mormogta, és egyszerre kiürítette poharát. Hagedorn így szólt. Kedves Schulze, mi még csak rövid ideje ismerjük egymást, de jó volna ebben a pillanatban megkérdezni, hogy Kesselhut úr nem tehetne-e valamit önért is? Nem rossz ötlet, mondta Schulze. Johann Kesselhut vidáman így szólt. Majd tanácsolom Tobler barátomnak, hogy Schulze urat is alkalmazza. Mi az ön szakmája? Én is reklámszakember vagyok, felelte Schulze. Nagyszerű lenne, ha ugyanazon az osztályon dolgozhatnánk, mondta Hagedorn. Schulze és én ugyanis nagyszerűen megértjük egymást. Mi ketten alaposan felforgatnánk a Tobler koncern egész propaganda munkáját. Igaz, hogy rá is férne. Amit az utóbbi időben csináltak, az siralmas. Valóban? Kérdezte Schulze. Borzasztó dilettáns munka, mondta a fiatalember. Ilyen reklámkerettel, mint ennél a koncernél, egész mást lehetne csinálni. Majd megmutatjuk Toblernek, milyen ravasz fickók vagyunk. Kedves ember különben? Hogyne, mondta Kesselhut, nekem tetszik, de az ilyesmi persze ízlés dolga. No, majd meglátjuk, mondta Hagedorn, ígyunk az ő egészségére, éljen az öreg Tobler. Éljen, éljen, mondta Kesselhut, és szeretettel nézett Schulze úr szemébe. Miután kiürítették a Kühne adományozta üveget, Kesselhut hajózási vállalat tulajdonos újabb üveget rendelt. Csodálkoztak, hogy a hosszú utazás ellenére még mindig nem fáradtak. A magaslati levegővel magyarázták ezt. Aztán lebotorkáltak a söntésbe, megettek egy pár virslit és müncheni sört ittak. De ott csak rövid ideig maradtak. A telivér lengyel asszony, aki este érkezett, ott ült Briannel egy homályos sarokban, és Hagedorn így szólt, azt hiszem, a nemzetközi megértés útjában állunk. Mikor visszatértek, a bár még zsúfoltabb volt, mint azelőtt. Mallebréné Keller báróval a pult mellett ült, koktélt ittak, és babkávét rákcsáltak. Kaspariusné is visszaérkezett a kövér Lenccel az Esplanádból, és most ittén feregtek. Egy nagy kerekasztal mellett hatalmas, vörösharcú hollandusok csapata lármázott. A száz házas pár a németalföldi nyelv fonetikus szemtelenségei mulatott. Később az egyik hollandus elkergette a zongoristát, néhány tüzes férfi honfitársa azonnal felállt, s tekintett nélkül a smokingokra és a nagyvilági estélyi ruhákra hollandi néptáncokat lejtett. Sullivan lecsúszott a magas székről, és mivel Marek kisasszony húzódozott, tehát bár veszedelmesen támolyogva, egyedül vett részt a népies mulatozásban. Ez eltartott, mint egy 20 percig. Aztán a zongorista visszahódította elvesztett forgószékét. Legfőbb ideje, hogy valamelyik hódolónőjét megtáncoltassa, mondta Schulze Hagedornak. Szinte elviselhetetlen, ahogy az asszonyok szemüket merezgetik. A fiatalember fejét csóválta. Mindez nem is nekem szól, hanem az albán trónörökösnek. Annyi baj legyen, mondta Schulze. Ez igazán nem zavar. Fő az eredmény. Hagedorn Kesselhuthoz fordult. Érthetetlen módon azt hiszik ebben a szállodában, hogy Rockefeller unokája vagyok, vagy valami álruhás királyfi. Pedig sajnos egyik sem igaz. Hihetetlen, mondta Kesselhut. Nagyon erőltette magát, hogy meglepett képet vágjon. Milyen dolgok történnek? Ez azonban köztünk maradjon, kérelte Hagedorn. Szívesen tisztáztam volna a félreértést, de Schulze lebeszélt. Schulze úrnak igaza van, mondta Kesselhut. Jó tréfa. Legalább van, mi nevetnünk. A zenekar hirtelen tust játszott. Heltai úr, a táncművészet tanára és az állarcos bálok rendezője lépett a parketre, tapsolt és így kiáltott. Tisztelt közönség! Hölgyválasz következik! Bejelentését angolul és franciául is megismételte. A vendégek nevettek, több hölgy felállt, köztük Kaspariusné is. Hagedorn felé indult, Mallebréni elsápatti, zavart mosolyjal kérte fel a bárót. Teljesítse kötelességét, parancsolta Schulze. Kaspariusné mélyen meghajolt, és így szólt. Látja, doktor úr, tőlem nem lehet olyan könnyen szabadulni. Olyanok itt az asszonyok, mint a hiénák, jelentette ki Schulze, aki úgy látszik, kiismerte magát. De a brémeni hölgy és Hagedorn már messze jártak. A tánc megkezdődött. Schulze előrehajolt. Kimegyek a halba, suttogta. Feltűnés nélkül jöjjön utánam, de hozzon egy tisztességes szivart. Azzal kiment a bárból. Tobler titkos tanácsos Inasával, Johannal a halban ült. Az asztalok nagy része üres volt. Kesselhút fölnyitotta a szivartárcáját, és így szólt. Szabad önt egy pohár konyakra meghívnom? Ne kérdezzen ilyen ostobán, mondta Tobler. Johann rendelt. Az urak szivaroztak, és vidáman néztek egymásra. A pincér odahozta a konyakot. No, végül mégis megismerkedtünk egymással, mondta Johann megelégedetten. Méghozzá mindjárt első este. Ugye, ügyesen csináltam? Tobler összeráncolta a homlokát. Maga nagy intrikus, kedvesem. Megérdemelni, hogy elbocsássam. Johann önelégülten mosolygott, aztán így szólt. Mikor megérkeztem, szörnyen megijedtem, az igazgató és a portás szinte belebújtak Hagedornba. Legszívesebben ön elé szaladtam volna, hogy figyelmeztessem. Kitépem a lányom fülét, jelentette ki Tobler. Persze, hogy ő telefonált. Hilde kisasszonynak nagyon szépek a fülei, mondta Johann. Fogadni mernék, hogy Kunkelné telefonált. Ha nem lenne ilyen jó kedvem, most bosszankodnék, vallotta be Tobler. Ilyen szemtelenség. Még szerencse, hogy ez az ostoba tévedés közbe jött. Rendes a szobája? Kérdezte az Inas. Első rangú, mondta Tobler. Napos és levegős, sőt, túlságosan levegős. Johann morzsákat szedett le a tanácsos öltönyéről, és tenyerével gondosan végigkefélte a lila kabát hátát. Hagyja ezt, mormogta Tobler, megbolondult. Szó sincs róla, felelte Johann, csak boldog vagyok, hogy ön mellett ülhetek. Persze, aztán egy kicsit részeg is vagyok. Az öltönye ijesztő. Holnap följövök a szobájába, és rendet csinálok. Hányos számú szobában lakik, tanácsos úr? Megtiltom, mondta Tobler szigorúan. Mi csak azt hiányzik, hogy a jól menő hajózási vállalat tulajdonosát rajta csípjék, amint nálam port töröl. Van magánál papír és ceruza? Sürgős üzleti levelet kell elintéznie. Siessen, mielőtt még a kis milliómos visszaérkezik. Különben hogy tetszik magának? Aranyos ember, mondta Johann. Azt hiszem, még sokáig fogunk mulatni hármasban. Maga hagyjon minket, szegényeket, mondta a tanácsos. Foglalkozik csak a téli sporttal és az előkelő társasággal. A szálloda vezetősége azt hiszi, hogy még Berlinből ismerem Hagedorn doktort, csak nem akarom bevallani, mesélte Johann. Senki nem fog tehát csodálkozni, ha sokat vagyok vele, sőt, ha én nem vagyok, nem is lett volna ilyen hamar milliómos belőle. Végignézett Tobleren. Cipői sincsenek kitisztítva, mondta. Látszott rajta, hogy szenved emiatt. Elszomorító. A tanácsos, aki nagyon élvezte a szivart, így szólt. Inkább törődjön a hajóival. Valahányszor a zenekar kis szünetet akar tartani, a táncosok eszeveszetten tapsoltak. Kaspariusné halkan mondta. Maga igazán jól táncol. Keze Hagedorn vállán feküdt, és gyengéden megszorította. Mit csinál holnap? Megy síelni? Hagedorn nemet intett. Kisgyerekkoromban még síeltem, most nincs ilyesmire pénzem. Nem akar velem szánkázni? Szánktfejtbe mennénk, magunkkal visszük az ebédet. Már elég érkeztem két ismerősömmel. Mondja le, kérlelte az asszony. Nem is értem, hogyan részesítheti előnyben ezt a madárijesztő külsejű férfit az én elragadott társaságommal szemben. Magam is madárijesztő vagyok, mondta haragosan Hagedorn. Schulze is